Jó estét kívánok, ez a Híradó, Borsa Miklós vagyok, kezdünk. Londonban 2 óra múlva meggyújtják az olimpiai lángot, a megnyitót várhatóan 1 milliárdan nézik majd. A Fidesz és a KDNP előzetes feliratkozáshoz kötni az országgyűlési választási részvételt, az ellenzék tiltakozik. Őrizetben 2 kidobó, a gyanú szerint megvertek és a Dunába dobtak egy fiatalt egy diszkónál, a fiú meghalt. Két óra múlva kezdődik a 30. nyári olimpia Londonban. A brit fővárosban az olimpiai láng hamarosan eléri az olimpiai stadiont. London utcáin milliók hömpölyögnek. A megnyitó ünnepséget a stadion 80 ezeres közönsége mellett várhatóan körülbelül 1 milliárd ember nézi majd. A műsort természetesen az M1 is élőben közvetíti. Az olimpiai csarnok előtt van kolléganőm Szondi Vanda, szervusz. Vanda, mi a helyzet a brit fővárosban? Sokan közlekedési káosztól tartottak neked. Hogy sikerült eljutnod a megnyitó ünnepség környékére?
Szervusz, jó estét kívánok! Én tömegközlekedéssel jöttem, szerintem ez a legegyszerűbb módja annak, hogy most valaki Londonban közlekedjen, ahogy ez mögöttem is látható, mert most is sokan vannak az olimpiai központ körül, olyannyira, hogy a metró, amelyiken én utaztam, annak a vezetője azt kérte az utasoktól, hogy az utolsó előtti állomáson, aki teheti, szálljon le, és a hátralévő távot gyalog tegye meg, mert annyira zsúfolt a végállomás, és valóban ott már kordonok között hangos bemondóval terelgették az embereket. A tömegközlekedés egyébként nagyon jól megszervezett Londonban, mindenhol ki van táblázva, hogy merre találhatóak az olimpiai helyszínek. Hogyha valaki mégis eltévedne, annak önkéntesek segítenek. Délután egy kicsit szétnéztünk a városban, hogy London hogy bírja a nyüzsgést.
Sok sportrajongó a Trafalgar téren kezdte a napot, hogy megnézze, pontosan mennyi idő is van még hátra az olimpia kezdetéig. A nyári játékokra érkezőknek segítenek London nagykövetei. A több ezer önkéntes a város több mint 40 pontján megtalálható. Információkkal szolgálunk az eseményekről, vagy hogy éppen mit érdemes csinálni, vagy egyszerűen csak kedvesek vagyunk, mondja Diane. Ezeknek a londoni fiúknak nincs szüksége tanácsra, pontosan tudják, mit csinálnak ma este. A Hyde Parkban leszünk, ahol több ezer emberrel együtt kivetítőn nézzük majd a megnyitót, mondja David. Ez a magyar férfi is a Hyde Parkba készül ma este. Azt mondja, ahová csak teheti, kimegy majd, hogy szurkoljon a magyaroknak. Az pedig nem is volt kérdés, hogy itt lesz az olimpián.
Voltam Athénban is, voltam Pekingben, és itt a helyem Londonban is.
Mindeközben hömpölyög a tömeg a Temze parton. A szervezők számításai szerint 13 millió ember köszöntötte a lángot a folyóparton, amíg Hampton Courttól a Tower Headig ért. Sokan már órák óta ácsorogtak a korlátoknál, hogy a legjobb helyről láthassák, amint a láng 70 napos útja lassan a végéhez közeledik.
Vanda, mit tapasztaltál, mennyi magyar utazott az olimpiára?
Én elég sok magyarral találkoztam, pedig nem régen érkeztem még. Sokan ugye önkéntesként is dolgoznak itt a játékok idején, de természetesen a legtöbben szurkolni jöttek, bíztatni a magyarokat, akikkel beszéltem, azok azt mondták, hogy leginkább a férfi kézi és vízilabda meccsekre kíváncsiak, de ahogy hallottam, a kajak, kenu versenyeken is tele lesz magyar zászlókkal a lelátó.
Szondi Vanda, köszönjük, és mostantól minden nap kapcsolunk majd téged Londonból. Szintén Londonban, az olimpiai stúdiónkban van Knézi Jenő, szervusz. Hamarosan kiderül, hogy végül kigyújtja meg az olimpiai lángot, és az is, hogy milyen meglepetésekkel várnak minket a szervezők. Peking 4 éve fantasztikus megnyitót produkált, mire számíthatunk ma?
Szervusz Miklós, köszöntöm a Híradó nézőit. Hát ami biztos, hogy 203 ország 10.500 olimpikonja fog majd fölvonulni a megnyitó ünnepségen, 10.000 katona és 23.000 biztonsági ember fog rájuk majd vigyázni, csak hogy el tudjuk helyezni ezt a számot, 23.000 ember, az körülbelül Jászberény és Siófok lakossága egyébként egyben. Ha azt kérdezted, hogy mi várható a megnyitón, azt tudom mondani, hogy szuper titkos. Valószínűleg második Erzsébet fogja egyébként megnyitni majd hivatalosan az olimpiát, de délelőtt, amikor Jacques Rogge a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökétől megkérdezték a sajtótájékoztatón, ő is azt mondta, hogy még én sem tudom, hogy ki fogja meggyújtani majd az olimpiai lángot. De nem lennénk Angliában, hogyha nem lehetne rá fogadni. Sir Steve Redgrave, aki sorozatban 5 olimpián nyert egyébként aranyérmet az angoloknak evezésben, ő a legesélyesebb az angol fogadóirodák szerint, de például David Beckhammel is 4-szeres pénzt lehet majd nyerni. Egyébként 21 óra 29 perctől az M1-en majd várom önöket. Ne felejtsék el, az M3D-n háromdimenzióban is nézhetik majd az olimpiát. Én azt gondolom, hogy egy ilyet valóban nem lehet kihagyni, már aki megteheti természetesen. Deák Horváth Péter és Gundel Takács Gábor lesznek majd a kommentátorok, úgyhogy nem sokára kezdünk.
Knézi Jenő, köszönjük. 64 év után ismét a londoni olimpia magyar stúdiójából közvetít a legendás rádióriporter Szepesi György. 1948-ban a londoni ötkarikás volt az első, ahonnan közvetített, azóta 15 olimpiáról tudósított. A 90 éves Szepesi György most újra a brit fővárosba utazott.
Az úszó olimpiák történetében egyedülállóan izgalmas harcot hívott a 4x200 méteres gyorsúszóváltóban a magyar és az amerikai csapat.
A legendás rádióriporter Szepesi György tudósított az 1948-as ötkarikás játékokról Londonból. Akkor közvetített először olimpiáról, és a legutóbbi pekingi játékok kivételével mindig a helyszínről. Szepesi György idén volt 90 éves, születésnapján a Magyar Rádióban is felköszöntötték, mint egykori kollégát.
Miénk az egyik legnagyobb diadal, labdarúgó csapatunk, olimpiai bajnok!
Hangja nem csak az olimpiai játékokkal, hanem az aranycsapat londoni 6-3-as győzelmével is egybefonódott.
Hideg kutinával abla, lövés, gól! Bravo!
Szepesi György sportközvetítéseire máig sokan emlékeznek. Stílus teremtett, amikor együtt örült a csapattal a győzelemnek, és kesergett egy-egy vereségkor. Olimpiáról először tehát 64 évvel ezelőtt Londonban tudósított, és ma este ismét ő köszönti a hallgatókat a megnyitó ünnepség helyszínéről.
Milyen emlékek jönnek fel?
Hát csoda. 10 olimpiai aranyérem, 5 ezüst, 11 bronz. Hát ez olyan teljesítmény volt, amit túl tudtunk szárnyalni Helsinkiben. De senki nem számított erre Budapesten, Magyarországon, hogy ez a 10 meg lesz. És európai szenzáció is volt, mert 3 évvel a II. Világháború befejezését követő a Magyarország, egy kis ország, egy kiposztott ország, mit tudott produkálni, és tudtunk produkálni.
Szepesi György az 1948-as londoni olimpia közvetítése után további 15 olimpiáról tudósított, vagyis a ma esti lesz a 16. Sportnyelven szólva ez valószínűleg világrekord.
A magyar olimpiai csapat 157 tagú, közülük sokan érem, sőt aranyesélyesek. A várakozások szerint a magyar sportolók idén 10-15 érmet hozhatnak haza Londonból.
Pénteken utaztak el a Liszt-Ferenc repülőtérről az olimpiára a vízilabdások. Összesen 9 alkalommal szereztek aranyat. Ezzel az ötkarikás játékokon torony magasan a legeredményesebb nemzeti válogatott a magyar. A női vízilabda válogatott is éremesélyesnek számít a nyári játékokon.
Hosszú olimpia lesz, az se jelent semmit, hogyha nyerünk 10 góllal, az se, ha kikapunk 10 góllal. Úgyhogy mindig a következő feladatra kell koncentrálni.
Ready?
Több aranyérmet nyerhet a kajakkenu válogatott is. A kenus Vajda Attila címvédésre készül, és hagyományosan esélyesek a női kajakosok is. Szakemberek szerint a hölgyek 4 számban is ott lehetnek az arany közelében, Londonban.
Én örülök, hogy erről beszélhetünk, hogy megvan az esélyünk arra, hogy hódíthassuk a bajnoki címet.
Pekingben 2 napot kellett várni az első magyar éremre, Londonban azonban már az első versenynapon születhetnek dobogós helyezések. 400 vegyesen Cseh László, Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsanna is vízbe száll. Az úszóknál nagy esélyes még Gyurta Dániel és Verrasztó Dávid.
Hónapok óta ez már azért a fejemben van, hogy tényleg amikor mi kiérünk, akkor egyből 400 vegyes, és az a főszám, és tényleg akkor már az első napot kell lenni a csúcson.
A kétszeres világbajnok tornász Berki Krisztián is egyértelműen esélyes az aranyéremre lólengésben.
Tudom azt, hogy ez a gyakorlat az elegendő arra, hogy akár egy aranyéremmel is hazatérhessek.
Az éremesélyesek közé sorolják Pars Krisztiánt, aki tavaly VB ezüstérmet szerzett kalapácsvetésben. Sidi Péter világbajnok sportlövőt, Mészáros Anett cságáncsúzót és a magyar öttusázókat is. 4 éve Pekingben 3 aranyat szereztünk, 2004-ben Athénben és előtte 4 éve Sydneyben 8-8-at. Az olimpiai játékok fennállása alatt 160 arany, 142 ezüst és 161 bronzérmet nyertek a magyar sportolók. Az összesített éremtáblázaton ezzel a 8. helyen állunk. Magyarország világviszonylatban a 2. az egyfőre jutó aranyérmek számát illetően.
London az olimpia idejére az egész világ fővárosa lett. A megnyitóra nem csak szurkolók, hanem államférfiak és hírességek is érkeztek az egész világból.
Egyfolytában érkeznek a díszvendégek Londonba. Az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon maga is futott az olimpiai fáklyával. Eljött minden idők egyik legnagyobb ökölvívója, a Parkinson korban szenvedő Muhammad Ali, és a városban van az amerikai elnök felesége Michelle Obama is. Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke örül annak, hogy már a játékok előtt sokan buktak le doping miatt. Szerinte így legalább maguk a versenyek tiszták lehetnek. 107 sportolót értünk doppingoláson az elmúlt két hónapban. Ez a bizonyíték arra, hogy a rendszer működik, hogy hatékony, és éppen ezért elrettentő. Londonban lépett ki a nemzetközi porondra az amerikai republikánus elnökjelölt is. Egy TV interjúban kétségeit fejezte ki a szervezők felkészültségét illetően. Nem tudni, mi fog ebből kisülni, mondta Mitt Romney a biztonsági személyzet létszámáról és a kilátásba helyezett közlekedési dolgozói sztrájkról. Boris Johnson, London polgármestere, a tőle megszokott hevességgel reagált Romney szavaira a Hyde Parkban felállított színpadon. Úgy hallom, van itt egy Mitt Romney nevű fickó, aki tudni akarja, hogy készen állunk-e. Készen állunk? Romney a 2002-es Salt Lake City téli olimpia igazgatója is volt. A brit miniszterelnök erre utalva reagált a bírálatára. A világ egyik legnyűsgőbb városában rendezünk olimpiát. Persze könnyebb olimpiát rendezni a semmi közepén, mondta David Cameron, valószínűleg Utah államra utalva. Romney később már azt mondta, ő is arra számít, hogy a londoni olimpiai játékok sikeresek lesznek.
Becslések szerint Magyarország éves költségvetésének felét, körülbelül 8000 milliárd forintot költenek a londoni olimpia megrendezésére. A játékok alkalmából egy egész városnegyed újult meg. Igaz, a költségek, mint minden olimpiánál, ezúttal is a tervezett összeg többszörösére rúgtak.
Az olimpiának otthont adó kelet-londoni városrészt bezárt dokjai és vágóhídjai miatt korábban büdös Stratfordnak nevezték a londoniak. Az olimpia alkalmat adott arra, hogy rendbe hozzák az elszegényedett városrészt, de emiatt az egekbe szöktek a rendezési költségek. A 250 hektáros olimpiai park területén 9 stadiont építettek fel, többek között a 80 ezer fő befogadására alkalmas olimpiai stadiont. Már ezzel az egy létesítménnyel jelentősen túllépték a tervezett költségvetést. 1 milliárd fontból, mintegy 360 milliárd forintból építették, miközben a londoni olimpiai játékok szervezőbizottsága összesen nem szánt ennyi pénzt az új helyszínek felépítésére. Végül a 2,5 milliárd fontra tervezett költségvetés szerény becslések szerint is megnégyszereződött. Nagy-Britannia készen áll, hogy otthont adjon a földkerekség legnagyobb showjának. Lélegzetelállító néhány hét lesz ez az országunk számára. Nagyszerű alkalom arra, hogy a legszebb arcát mutassa Nagy-Britannia a világ számára, mondta David Cameron a megnyitó előtt néhány órával. Az olimpiára teljesen megújult Londonnak ez a része. Több ezer új lakás mellett óriásit fejlődött a környék tömegközlekedése. Egyebek mellett egy teljesen új, Gerelynek elnevezett gyorsvasút hálózatot is kiépítettek. Az olimpiai falu és a médiaközpont mellett felépült London új büszkesége, az üvegszínlánknak elkeresztelt felhőkarcoló is. Az egekbe szökő kiadásoknak pozitív hatása is volt. Az építkezések 46 ezer munkahelyet teremtettek.
A közmédia mától minden magyar vonatkozású és az összes fontosabb eseményt közvetíti az M1-en, az M2-n és a Kossuth Rádióban. A megnyitó ünnepséget ma 9:30-kor láthatják itt az M1-en. Előzetes feliratkozáshoz kötnék az országgyűlési választásokon való részvételt, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Orbán Viktor szerint eddig az állam választói névjegyzéket állított össze. Ezt most megfordítják, így aki a választásokon részt akar venni, annak jelezni kell szándékát és feliratkoznia a névjegyzékbe. Az ellenzék bírálta az elképzelést.
Annyit igazán megtehet, hogy a maga részéről a szándékot jelzi.
A Magyar Rádió 180 perc című műsorában jelentette be Orbán Viktor, hogy 2014-ben már előzetes feliratkozáshoz kötnék a választáson való részvételt az állampolgárok számára. A miniszterelnök szerint erről már ősszel dönthet az országgyűlés.
Tudni fogjuk a választások előtt jóval, hogy egyébként a magyar választópolgárok hány százaléka döntött úgy, hogy részt vesz a választáson. És aki nem, azt nem is zargatják egyébként mindenfajta választási akciókkal, nem fog szórólapot kapni, nem kap kopogtató cigát.
Bevett nemzetközi gyakorlatról van szó a KDNP szerint, ezért ők támogatják az elképzelést. Az MSZP viszont nem támogatja a kormány fő ötletét. Burány Sándor szerint ezzel a hatalmát akarja bebetonozni a Fidesz.
Minden kezében álló kétharmados eszközt megpróbál kihasználni annak érdekében, hogy minél alacsonyabb legyen a választási részvétel, és ettől reméli, hogy a saját választási esély növekednek.
A Jobbik közleményében azt írta, ők iskolai végzettséghez kötnék a választáson való részvételt, szerintük ugyanis, aki nem tud írni, olvasni, az nem tud felelősen dönteni az ország sorsáról. Az LMP szerint elfogadhatatlan a miniszterelnök javaslata.
Demokráciában nem lehet különbséget tenni választópolgárok között, és főleg nem a politikusok dolga, hogy ezt megtegyék. Demokráciában az államnak és a miniszterelnöknek kutya kötelessége, hogy minden adminisztratív akadályt elhárítson azelőtt, hogy az állampolgárok élhessenek a választójogukkal.
A Demokratikus Koalíció közleményében azt írja, alkotmány ellenes az ötlet, ami csak azt hivatott biztosítani, hogy a Fidesz ne veszíthesse el a választásokat. A Fidesz a külföldön élő vagy dolgozó magyar választók részvétele miatt látja szükségesnek a változtatást. Kósa Lajos, a párt ügyvezető elnöke szerint a feliratkozásra az elképzelés alapján a teljes választási ciklus alatt lehetőség lenne egy adott időpontig.
Nemzeti egység van a munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatban, ezt mondta Orbán Viktor a Magyar Rádió reggeli műsorában. A kormányfő hozzátette, a tegnap befejezett kéthetes konzultációs sorozat állomásain a legfontosabb kérdés mindenhol a foglalkoztatás volt. A miniszterelnök a Fidesz választási szövetségeseit és együttműködő partnereit kereste fel. Azokkal találkozott, akikkel a 2010-es választás előtt egyezett meg.
Orbán Viktor múlt héten kezdte konzultációs sorozatát a KDNP-nél. A kisebbi kormánypárt többek között azt kérte, hogy azok az alacsony keresetűek, akik nem jutnak adókedvezményhez, a járulékoknál kaphassanak segítséget. A kereskedelmi és iparkamara elnöke a munkahelyvédelmi akcióterv folytatását kérte a kormányfőtől.
Enélkül Magyarországon tartós növekedés, fenntartható növekedés nem állítható föl.
A gyógyszerészi kamara elnöke azt mondta, szakmájuk nehéz helyzetben van, de a patikák visszavásárlása komoly előrelépés.
A betegnek a szempontjai lesznek az első.
Az országos roma önkormányzatnál közfoglalkoztatási programot jelentettek be.
30 ezer roma munkanélkülit vonjanak be a munkaerő világába.
A miniszterelnök szakszervezeti vezetőkkel és a vállalkozók képviselőivel is találkozott.
Miniszterelnök úr, nincs unortodox gazdaságpolitika.
A Vállalkozók Szövetségének elnöke, Demján Sándor azt kérte a kormányfőtől, fektessenek nagyobb hangsúlyt a beruházásokra, mert ez lehet a gazdasági növekedés kulcsa.
Jó kiegészítéseket, alternatív megoldást, azt kaptam.
Hasznos volt a kéthetes konzultációs sorozat, ezt már a Kossuth Rádióban mondta Orbán Viktor, aki szerint a foglalkoztatás kérdése került elő legtöbbször.
A mostani konzultáció esetében nem volt olyan partner, aki ne ezt tette volna a legfontosabb kérdések elejére, hogy a munkahelyvédelmi akciótervet mindenképpen meg kell csinálni, sőt, azt tekintjük csak első lépésnek, és még várnak majd később további lépéseket is. Ebben szerintem Magyarországon ma nemzeti egység van.
A legtöbb szervezettel ősszel a miniszterelnök újra tárgyalóasztalhoz ül.
Magyar összefogásra van szükség a külhoni magyar pártok vezetői szerint. A politikusok erről a 23. bálványosi nyári szabad egyetemen beszéltek. Egy éven belül három környező országban is választásokat tartanak, ezért a magyar vezetők főként arról beszéltek, hogyan lehet a külhoni magyarság érdekeit minél hatékonyabban érvényesíteni. A Sajtószabadság vagy Cenzúra című beszélgetésen Szalai Anna Mária, a médiahatóság elnöke arról beszélt, a magyar médiaalkotmány Európában egyedülálló módon védi az újságírói szabadságot. Belénesi Csaba, az MTI vezérigazgatója pedig megerősítette korábbi álláspontját, miszerint a közszolgálati médiának lojálisnak kell lennie a kormányhoz és tisztességesnek az ellenzékhez. Lemondott minden a Jobbikban betöltött funkciójáról Szegedi Csanád, de európai parlamenti mandátumát megtartja. Az ellenzéki politikus júniusban ismerte el, hogy anyai ágon zsidó felmenői vannak, de azt állította, erről 2011 decemberéig nem tudott. Nemrég egy internetes oldal közzétett egy titokban készült hangfelvételt, amely szerint viszont már 2010-ben is tudott a származásáról. Szegedi Csanádot ezután egyik pártársa lemondásra szólította fel, mert szerinte hazudott. A Jobbik elnöksége hétfőn tárgyal az ügyről. Előkerült a Csatári László ügyében a II. Világháború után Csehszlovákiában született halálos ítélet. A Kassai gettó egykori rendőrparancsnoka a dokumentumok tanúsága szerint közreműködött a zsidók deportálásában. Ő azt mondja, mindent parancsra tett. A most 97 éves férfi házi őrizetben van Budapesten, az ügyészség háborús büntettek miatt indított ellene nyomozást.
Ezek az iratok tartalmazzák a Kassai Népbíróságon hozott Csatári Lászlóval szembeni 11 oldalas halálos ítéletet. A férfi egyebek mellett gettóparancsnokként hozzájárulhatott több mint 15 ezer zsidó deportálásához. A dokumentumok között van az elfogató parancs és a Csatári ellen tett tanúvallomások is. Az elfogató parancsot Csatári ellen Kassán adták ki 1948. március 16-án. Az egynapos pert szintén ott folytatták le 1948. június 8-án, és Csatárit fasiszta megszállás és kollaboráció büntettében találták bűnösnek, amiért halálra ítélte a bíróság, mondja az intézet munkatársa. Az ítélet Csatári ellen a távollétében született, ő akkor már elmenekült, élete nagy részét Kanadában élte le, majd visszatért Európába. A most előkerült halálos ítéletet már nyilván nem fogják végrehajtani, és ez alapján Szlovákia sem kérheti Csatári kiadatását. De az elévülhetetlennek minősített emberiesség elleni bűncselekmények miatt új eljárás indulhat ellene. A most 97 éves Csatári Lászlót Budapesten a múlt héten őrizetbe vették, majd házi őrizetbe tették a kassai gyűjtőtáborban elkövetett tettei miatt. Csatári nem tartja bűnösnek magát, azt mondja, csak felettesei parancsait teljesítette. Megállapították, hogy Csatári tetteinek elkövetésekor túltett a tőle elvárt parancson, és minden tettét különösen elítélendő módon hajtotta végre. Ezt számos egykori tanúvallomás is alátámasztja, mondja a kutatási részleg igazgatója. Az ügyészség a Simon Wiesenthal központ vezetőjének feljelentése alapján nyomoz Csatári ellen háborús büntet gyanúja miatt. Az eljárásban akár életfogytiglani büntetést is kaphat.
Parancsot teljesített, amikor halálbüntetéseket kért. Ezt mondta Mácsik György, az 1956-os forradalom megtorlásában résztvevő egykori ügyész. Tettét azzal magyarázta, hogy akkoriban ez volt a rend. Mácsik kért halálbüntetést a kiskorú Mansfeld Péterre is, akit miután megvárták, hogy elérje a 18 éves kort, kivégeztek.
Én parancsot teljesítettem.
A Hír TV-nek mondta ezt Mácsik György, az 56-os forradalmat követő megtorlásokban résztvevő egykori ügyész. Ezután Fónai Jenő, az 56-os szénatéri szabadságharcosok egykori helyettes parancsnoka személyesen kereste fel a rá 1958-ban halálbüntetést kérő ügyészt, hogy magyarázatot kérjen.
Én nem haragszom magára. Végül is életbe vagyok. De szeretném, ha néhány szóval elmondaná legalább nekem, hogy kikényszerítette magát arra, hogy engem fölkasszon.
Mácsik nem nyitott ajtót, csak bentről válaszolt.
Akkor vettek fel engem oda ügésznek, és nem tudtam, hogy nem is nagyon ismerni.
Értem.
Ez volt a rend, amit mondtam előtt.
Hát ez nagyon rendes volt, ez a rend.
Az egykori ügyész Fónai Jenő és társa ellen indított büntetőeljárásban első fokon a legsúlyosabb ítéletet, halálbüntetést kért a szabadságharcosokra. Fónai 4 hónap fogház után a bitófa alatt tudta meg, hogy kegyelmet kapott. Mácsik György volt az ügyész, a kiskorú Mansfeld Péter, a forradalmat követő megtorlások legfiatalabb áldozatának halálra ítélésekor is. Mácsik most nyugdíjas. A Jobbik szerint bűncselekményeket követett el, ezért arra kérik az ügyészséget, hogy indítson a férfi ellen hivatalból eljárást. Ellenkező esetben a párt tesz feljelentést emberiség elleni büntettek miatt.
Elfogtak és őrizetbe vettek két férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy fővárosi diszkónál megvertek, majd a Dunába dobtak egy ott szórakozó fiút, aki belefulladt a folyóba. Az ügyet kezdetben balesetként kezelték, nyomozás csak azután kezdődött, hogy májusban eljárás indult a vendéglátóipari birodalmat irányító V. László ellen, akit egyebek mellett vesztegetéssel gyanúsítanak.
Így fogták el tegnap az egyik gyanúsítottat. A rendőrök szerint ő és egy társa verte meg azt a 21 éves fiút, akinek a holttestét tavaly decemberben találták meg a hajógyári szigeten a Dunaparton. A fiú a Dok nevű diszkóban szórakozott. A gyanú szerint a most elfogott férfiak a fiatalt megverték és a Dunába dobták. A fiú vízbe fulladt. Az őrizetbe vett gyanúsítottak a klub biztonsági őrei voltak.
Nekük az lett volna a feladatuk, hogy a szórakozóhely vendégeinek a nyugodt szórakozását biztosítsák. Hát erősen félreértették ezt a feladatot. Semmiképpen sem az, hogy egy szórakozni vágyó, egyébként annyit elmondhatok, hogy ittas fiatalembert megverjenek és a Dunába dobjanak.
Az ügyben másfél hónappal ezelőtt indult újra a nyomozás, miután vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vették a hajógyári sziget szórakozóhelyeinek üzemeltetőjét, V. Lászlót és több rendőrségi főtisztet. A gyanú szerint a vállalkozó el tudta érni, hogy érdekeltségeinél ne legyenek komoly ellenőrzések, vagy ha voltak is, akkor azokról időben értesült. A rendőrök két más hasonló ügyben is nyomoznak. Mindkét fiú még 2006-ban tűnt el a hajógyári szigetről. Az egyikük Strehó Gergő, akiről a mai napig nem tudnak semmit, egy közösségi oldalon is keresik. Rajnai Zoltánnak pár hónappal később veszett nyoma, holttestét eltűnése után másfél héttel emelték ki a Dunából.
Szintén egy közösségi oldalon üzent a Máltán eltűnt 18 éves magyar lány. Azt írta édesanyjának, hagyják békén, jól érzi magát, ahol van. Azt viszont nem írta le, hol van. Ezért a család attól tart, mások leveleznek a lány nevében. Az édesanyja ezért Máltára utazott, hogy megtalálja lányát. A 18 éves révész Ágnest vasárnap látták utoljára.
2000 kilométerre Budapesttől, a Málta szigetén lévő Kavra városban tűnt el a 19 éves magyar lány. A máltai lapok szerint vasárnap még a tengerparton sétálva látták a járókelők, utána tűnt el. Több fotót is közöltek a máltai lapok, azt kérik, hogy aki tud valamit Révész Ágnesről, szóljon a rendőröknek. A lány orosházi nővére interneten tartotta a kapcsolatot vele. Ágnes a napokban azt írta nekik, nem akar hazamenni, és hagyják békén. A család attól tart, a levelet nem Ágnes írta.
Nem együtt laktunk, de nagyon szeretem, és nagyon féltem, és egész nagyon jó volt a viszonyunk szerintem.
És mit gondoltok most ezért, mi történhetett vele?
Nem tudom.
A máltai rendőrség felhívást tett közzé, Révész Ágnest kérik, hogy jelentkezzen, mert csak akkor tudnak megbizonyosodni róla, hogy biztonságban van és egészséges. Az MTI Hírcentrum úgy tudja, Révész Ágnes édesanyja már elutazott Máltára, hogy megpróbálja megtalálni eltűnt lányát.
Újra játsszák Eger ostromát abból az alkalomból, hogy a néhány ezer várvédő 460 évvel ezelőtt verte vissza a több tízezres török túlerőt. Az idei végvári vigasságokon megelevenednek Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének híres jelenetei is. Ott van a várban kolléganőm Antal Anett is, szervusz! Mi történik még és mi lesz a hétvégén?
Jó estét kívánok, szervusz, köszöntöm a kedves nézőket is. Nemrég kezdték el a hivatalos megnyitóját a 17. végvári vigasságoknak itt az Egri várban. Lent a dobótéren megkoszorúzták a dobószobrot, majd aztán a menet feljött ide a várba, és most beszédek hangzanak el. A mai napon dobó seregszemlét tart még itt a várban, kiválasztja majd azokat a védőket, akik a török elleni harcban a holnapi ostrom során segítenek majd megvédeni az Egri várat. De mellett természetesen nagyon sok minden lesz még itt a hétvégén, hiszen egészen vasárnap estig tartanak majd a programok. Így például a családok várjátékon vehetnek részt, és az íjászkodást is kipróbálhatják, és megelevenedik az ostrom, mint ahogy azt már említettem, 100 egri, illetve török csap majd össze itt az Egri várban, és hát kiderül, hogy természetesen ki lesz majd a győztes a végén. Idén egyébként a szervezők arra törekedtek, hogy a 16. századi eseményeket méltóképpen tudják megeleveníteni, ezért olyan hagyományőrző katonai csoportokat hívtak, akik jelmezbe öltözve ezt maximálisan át tudják adni azoknak, akik ide érkeznek. És megelevenedett maga az Egri csillagok is Gárdonyi Géza híres regénye alapján, ugyanis a szereplőket, a legfontosabb szereplőket megismerheti és találkozhat is velük a közönség. Így például nem kell meglepődni, hogyha Jumurdzsák valakinél éppen a gyűrűjét keresi majd, de azon sem, hogyha Dobó István azzal lép oda egy látogatóhoz, egy turistához, hogy szeretné meginvitálni arra, hogy segítsen az Egri vár védelmében. Mint ahogy mondtam, tehát akik Egerbe látogatnak ezen a hétvégén vasárnap estig, biztosak lehetnek abban, hogy nem marad el majd a karcsörgés és az ágyúdörgés sem.
Anett, köszönjük szépen! Önöktől pedig elnézést kérek a kezdeti hanghibáért. Hétvégén lesz még Annabál is Balatonfüreden, ez már 187. a sorban. Az Annabál annyira kötődik Balatonfüredhez, hogy bármilyen táncos mulatságot Anna névvel csak a város önkormányzatának engedélyével lehet tartani.
A virágokat szétszedjük szimbókra.
Gőzerővel készülnek az idei Annabálra Balatonfüreden. A dekorációhoz csaknem 1000 szál virágot használnak fel.
Minden hölgy nyakába kerül egy herendi szívecske, egy számozott herendi szívecske, és általában évek óta most már ennek a szívecskének a színéhez igazodnak a virágok színei.
Már a konyhában is nagy a sürgésforgás. A 16 fogásos menüsort az ország legjobb szakácsai készítik.
Ezt tulajdonképpen azt hittem, hogy borjpaté, amelyre kerül egy zöld spárgakrém.
Viktória első bálozó. Már a nagyszülei is itt voltak 1963-ban, amikor először közvetítette a tévé az Anna bált.
A Dobbred városa minden évben meghívja a 18. életévüket betöltött fiatal lányokat, hogy részt vegyenek ezen a csodás eseményen, és én nagy örömmel és köszönettel is fogadtam.
A bál nyitó tánca hagyományosan a díszpalotás, amelyet a Magyar Állami Operaház balettművészei mutatnak be holnap este az Anna Báli keringővel együtt. De a közönséget már ma este 8-kor is operaest várja a bál balatonfüredi helyszínén.
Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés 4:30-tól Magyarország szeretlek és 9:30-tól a várva várt olimpiai megnyitó. Viszontlátásra!
Ahogyan minden embernek más az arca, úgy minden televíziónak más az arculata. A hazai elektronikus médiumoktól mi abban is különbözünk, hogy 55 éve a kiszámíthatóságot, a megbízhatóságot nyújtjuk nézőinknek. Most a közmédia valamennyi csatornája megújul, azt sugallva, hogy az állandóságunkban benne van a folyamatosság és a változás egyszerre. Abban bízunk, hogy a közösséget és a közmédiát újraértelmező arculatunkat ezután még jobban a magukénak érzik majd, és velünk együtt szívesen vesznek részt ebben az izgalmas építkezésben és minőségi megújulásban.
Új arculatunk van. M1.
Berki Krisztián és Hídvégi Vid megkezdi a szereplését az ötkarikás játékokon. Egy ország várja lélegzet visszafolytva a gyakorlataikat. Férfi torna selejtezők. Szombaton 16 óra 30 perctől a közmédia csatornáin.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Utazzon ingyen a Hungaroringre! Váltson jegyet a futam napjára mindössze 9.990 forintért. A belépővel vasárnap egész nap, azaz 0-tól 24 óráig ingyen igénybe veheti a MÁV és Volán buszjáratokat, a BKK metróit és az Árpád hídtól Mogyoródi közlekedő buszjáratot. A jegyeket megveheti az Osterman Forma 1 Kft-nél, az ország összes IBUSZ irodájában és az osterman.hu weboldalon. Utazzon ingyen a Formula 1 Eni Magyar Nagy Díjra!
Tévézgetünk, ingyen, HD minőségben.
Tessék hazamenni mindig tévézni.
Az is ingyen van.
Miért fizetne feleslegesen a HD programokért? Nézze az olimpiát ingyen HD minőségben, vagy akár 3D-ben. Ha most vásárol Samsung 3D TV-t az Euronics-ban, 3 hónapon át 17 csatornát nézhet ingyen. Részletek a honlapon. Mindig TV, minőség havidíj nélkül.
Ha nyaralás, akkor irány Hajdúszoboszló. Világhírű gyógyvíz, mediterrán tengerpart, színes programok. Az Aquapark izgalmas kalancsúzdái és az Aqua Palace vízipalota kihagyhatatlan élményeket nyújt az egész családnak, Európa legnagyobb fürdőparadicsomában. Téged is vár a Hungaros Spa Hajdúszoboszló.